aki azt gondolja, és én például azt gondolom, hogy lehet kormányt váltani 26-ban, soha nem voltunk ilyen közel. Egyszerűen a külső, belső kérdések miatt nem voltunk ilyen közel, hogyha lenne alternatíva, ami most még nincs, most csak egy ilyen pislogó remény van. Ha ez egy valódi fény, akkor van esély. Na most annak az esélynek az egyik rombolása az, hogyha elkezdünk magunkkal foglalkozni, mi történik Budapesten.
Ez itt az elemző, Ruf Bálint kampánytanácsadóval, a Vétó műsorvezető szerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. Szia Bálint, örülök, hogy a hosszabb szünet után újra itt vagy. A nyár elején uniós és önkormányzati választás nem nagyon hagyta, hogy uborka szezon legyen a nyáron, de most, minthogyha eljutottunk volna így a nyár végére, és ez talán most időt meg teret ad arra, hogy kicsit távlatokból megnézzük, hogy mi is történt a nyár elején, és annak milyen hatásai voltak, kinek milyen feladatokat kellett volna elvégeznie, vagy kellett elvégeznie a nyáron, és ki hogy tette ezt meg. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdjünk először a kormánnyal, Orbán Viktorral és a Fidesszel, és én, ha jól szedem össze, akkor mondjuk ami feladata lehetett a kormánynak, az a költségvetés rendbetétele, a gazdasági helyzet kicsit kisimítása, az uniós elnökség beindítása és annak működtetése, uniós pozíciószerzés a választás után, frakcióalakítás. Nos, ezekből mi sikerült és mi nem, mi a mérlege a kormánynak?
De mi a mérlege, azt majd nem teljesen látható, majd a 26-os választást majd elmondja, de ami most van, azt hiszem, igazából, és ezt sokszor szoktuk használni, hogy példátlan, de valahol tényleg példátlan helyzet van. Mert hogy az elmúlt 14 évben ugye mi jellemezte az Orbán rendszert? Az első az az, hogy volt egy folyamatos gazdasági növekedés, konjunktúra, ömlett Magyarországra a működő tőke, egyrészt, kettő meg ömlett Magyarországra az uniós támogatások. Ez egyik. Kettő, és ennek kettő, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc egymással hadakozott, lehetett mindig mutatni, hogy hát én vagyok Orbán Viktor, lehet, hogy nem vagyok mindig a legjobb, de ott van Gyurcsány Ferenc, hát ő viszont mindig sokkal rosszabb, mint én, tehát lehet menni. Három, nem volt olyan alternatíva, olyan lehetőség, ami lehetett volna mutatni, hogy igen, ő vagy ők képesek arra, hogy átvegyék a kormánybotot tőlünk, ezért mindig mi, mint Fidesz, vagyunk a kormányzó képesség a kormányzási pozícióban, ezért bárki jön szembe, nem tud igazából semmit sem csinálni, hiszen annyira őrzik ők a kormányzás tudást, mert nagyon büszkék, hogy egyszerűen nem, senki nem gondol rá, hogy Orbán Viktornak lehet alternatívája. Ebből lényegében mind a három megszűnt. És ha visszamegyünk az elejére, az egyes. Tehát bármennyire is azt gondolják sokan, hogy nem rosszabb a helyzet, mint volt azzal, hogy nincsenek uniós pénzek, ez nem igaz. De ez egyszerűen nem igaz. Az egész Orbán rendszer arra épül, hogy elképesztő mennyiségű forrás jön be az Európai Unióból, amit ők, hát hogy mondjam finoman, magukévá tesznek, és akkor ezt most nagyon finoman mondtam. És ez a rész nincs. Tehát az egész Orbán rendszernek az összes gazdasági cégei, amiket felépítettek az évek alatt, lett légyen ez építőipar, magasépítés, mélyépítés, turizmus, és tudnám ezt napestig sorolni, ez lényegében leállt. Mert nincsen uniós pénz, nincsen gazdasági növekedés. Ezzel szemben ugye van pandahitel a kínai államtól, ami már az utolsó lehetőség egy állam, hogy valami pénzt behozzon, mit kér neked a cserébe, az más, az egy másik kérdés, de nincsen az a pénz, ami egyébként nekünk járna, vagy az uniós tagságunkból adódna. Egyszerűen a jogállami feltételek ilyen szempontból működnek. A másik az, hogy az a fajta gazdasági helyzet, amiben vagyunk, és még egyszer mondom, teljesen más, és ugye sokszor kérdezik, hogy miért mérik az, hogy milyen az emberek hogyan érzik magukat a bőrükbe, mit gondolnak az országnak a sorsáról. Jelen pillanatban egyik legrosszabb eredményei vannak ezeknek a számoknak. Ezt az emberek nem pozitívan néznek a jövőbe. Nincs ez a gazdasági növekedés, amit mindenki, az Orbán rendszerek az alapja, amit kb. 22 végéig tartott. És ezért azok a hibák, amik egyébként 14 éve is velünk vannak, hogy nem működik a MÁV, hogy nem működik a Magyar Posta, hogy nincsen igazából egészségügy, hogy az útjaink borzasztó állapotban vannak, így kezdenek így, mint egy ilyen gennyes góc egyre jobban mindenki számára nyilvánvalóvá válni. Még az ember kicsit jobban érzi magát, akkor kevésbé néz oda, hogy jé, ez a vonat már körülbelül olyan sebességgel megy, mint 1830-ban, amikor először épült Magyarországon vonat. Jé, 45 fok van tényleg a műtőbe, amire az a válasza a volt egészségügyér és felelős miniszternek, hogy ő is ilyen melegben műtött korábban, mindenki szokja hozzá. Az, hogy tizenennyi postabezárás volt annó a Gyurcsány korszakban, és akkor is joggal, vagy akkor joggal a Fidesz vidékhalált vizionált, most pedig ennél sokkal nagyobb bezárásokat csináltak. Az, hogy egyszerűen a magyar, lényegében bárhova néz a magyar államnak a tevékenységébe, az nem működik. Kivétel az, amiből a legtöbb pénzt lehet, hogy mondjam, magánosítani. Tehát azt látjuk, hogy ebben a fél évben volt 3-4 olyan történés, ez szerintem az első ilyen történés, az a repülőtérnek a megvétele, tehát több 1500 milliárd forintról szólnak a hírek, még nem teljesen zárult le ugye a folyamat, de hát abban gondoljunk bele, és már mindenki be tud gondolni, hogy ebből mi mást lehetne csinálni. Hogy lehet, ez Orbán Viktornak ez a nyünükéje, hogy szeretne egy nemzeti repteret, aminek a saját maguk által lévő számítások szerint sem fog soha megtérülni a költsége. De az a pénz mire lenne még elég? Na most, ha jönne uniós pénz, akkor ez persze, akkor sem nagy összeg lenne, de így viszont egy hatalmas összeg. A másik ilyen, pont ugye ma jött ki a Válasz Online-on erről egy hosszabb tényfeltáró cikk újra, hogy a magyar állam úgy gondolta, Orbán Viktor úgy gondolta, hogy ebben a pénzgazdagos, mint így mutattam ironikusan időkben, kell vásárolni a több mint 600 milliárd forintért üresen lévő irodaházakat a saját vejétől. És a Válasz Online cikk szerint legalább 40%-os túlárazásban, de hát mindenkinek a saját fantáziára bízom, hogy melyik a túlárazásban vett a magyar állam, tök fölösleges, üres irodaházakat. De ez sikerült. Ahelyett, hogy nem működik, tehát még egyszer mondom, se a vasút, se a posta, se az egészségügy, helyette veszik ezt. És akkor ez még megy tovább, hogy még mikre költ a magyar állam, hogy miért kell, én mindig tűzjáték párti vagyok, mert szerintem kell az, hogy például valakik, akik nem tudnak elmenni Magyarországon nyaralni, mert nagyon-nagyon sok ilyen ember van, sokkal több ilyen ember van, mint a Kádár rendszerben, vagy akár 10 évvel ezelőtt is, aki meg tudna azt csinálni, hogy egy hétre elmenjen belföldre nyaralni. Most azok, akik ezt nem tudják megtenni, és ez a társadalomnak a többsége, annak fontos egy ilyen szórakozás. De az, hogy 15 milliárd forintot kell erre költeni, abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy nem lenne egyszerűbb, csak egy 1 milliárd forintból ugyanolyan szép tűzjátékot
csinálni. De hát akkor nem lenne a legnagyobb.
Akkor nem lenne a legnagyobb, valóban. Na, szóval, hogy ez jellemezte a nyarat, a Fidesznek ez a gazdasági helyzet, de hogy mi a politikai helyzet, ez pedig az, hogy Orbán Viktor szerintem egy nagy pofont kapott az EP választáskor, az eredményben, amit ő rögtön látott, hogy ezt nem lehet így hagyni a nyarat, hogy így fussunk neki, vagy így fussanak ők neki. Ezért ugye 2 vagy 3 dolgot csinált. Egyrészt volt ugye az úgynevezett békemisszió, ami egy különleges dolog, mert hogy mi már megszoktuk azt, sok évbe került, de megszoktuk azt, hogy vannak ilyen szép hazugságok a magyar világban. Az első ilyen, hogy pont egy finn közszolgálati televíziónak próbáltam ezt elmagyarázni, nem értettek meg természetesen, és nekik van igazuk, hogy nem értenek, hogy van egy magyar csapatszállító gép, amit ezért vette a magyar állam, ami katonai csapatszállító gép, ami egyébként luxus bőrüléssel lévő magánrepülőnek használ Orbán Viktor, és erre egy már sajnos kisebb, mint 10 milliós lélekszámú ország vezetőjéként azt gondolja, hogy ő majd elintézi azt, amit a többiek nem tudnak. Vagy ez a felszín. És repülőre szállva, először konvojban, mint egy ilyen harci, ilyen, nem tudom, ilyen B-kategóriás ilyen akciófilmben elgurult Kijevbe, aztán repülőre szállt és elment Moszkvába, aztán elment Kínába, aztán elment már Lágóba Donald Trumphoz. És ugye nem történt semmi, és ugye a békétől hát nem mentünk közelebb, de azt tudta mutatni a sajátjainak, hogy ő igaz egy tényező. Hiszen itt van ez az ember, ez az ember, ez az ember, ez az ember. És a pofon, amit kapott 9-én, azt ezzel lehetett részben kompenzálni, és a számai egyébként, mind a social médiában, mind az interneten, jól megdobták, és ugye világpolitikai tényező is lehet mondani azt a Kesma és a propaganda médiában, hogy hát tessék, hát itt ki, ő egy világpolitikai valaki, hát ennyi ember fogadja, csókolom.
Mennyire, bocsánat, ha megakasztalak, de mennyire szintlépés az, hogy mondjuk aki most a békemissziót esetleg idézőjelbe téve mondja ki, aki úgy beszél erről, hogy hát nem biztos, hogy ez ténylegesen a békét szolgálja, az most Lánci Tamás távcsövével kerül, és elkezdi vizsgálni azt, hogy ez mennyire háborús propaganda. Mm. Tehát mennyire szintlépés az, hogy mindig is volt a sajtónak a kicsi vegzálása, egyébként általában augusztusban jön elő mindig ez a sajtótörvény kérdéskör, de ez mennyire szintlépés, hogy gyakorlatilag vélemények lesznek gorcső alávéve.
Ide is írtam minden magamnak, amikor készültem erre az adásra, hogy amikor nincsen pénz, és kezd lehetne menni a Fidesz, akkor kezdődik valami fajta szigor, és valamilyen ilyen ostorcsatotatás, nehéz szó, illetve valamilyen módon majd lehet, vagy kell valamilyen minimális módon pénzt osztani. Na most Lánci Tamás, ez az ő tevékenysége, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, az ennek a főszereplője lesz, akit lehet mutogatni, hogy ő kiáll. Lényegében hát össze-vissza beszél magyarul abban a szempontból, hogy hát, na most, hogyha én jogász vagyok, tehát, hogy de már nem gyakorló, de azért, hát, hogy a valami szuverenitásvédelem szerintem az az, hogyha egy szövetségi rendszeren kívüli távol-keleti ország valamilyen titkosított módokon Magyarországnak pénzt ad kölcsön, és hogy mit kér érte cserébe, azt senki nem tudja. Vagy ha szintén egy szövetségi rendszeren kívüli, éppen a szövetségi rendszerrel bizonyos szempontból, hát hatban nem, de mondjuk egymással farkaszemet nézve álló ország Magyarországnak a legfontosabb energiatermelő egységét a saját maga által finanszírozott hitelből építgeti évek óta. Ezek szerintem szuverenitásvédelmi kérdések valóban. Most ezekkel Lánci Tamás nyilván nem foglalkozik. Ő azokkal foglalkozik, hogy egy szövetségi rendszeren belüli országok mire költenek Magyarországon pénzt. És az, hogy ki mondja meg, hogy mi a háborús propaganda és mi nem, hát ennek azért, hogy mondjam, könyvtárnyi irodalma van, hogy ez hogy működött a 30-as évekbeli Oroszországban, a Szovjetunió vagy a Németországban, nagyon hasonlít az, hogy amit Orbán itt egyébként a saját szájából mondott a nyári beszédébe túlságosan, hogy ez az orwelli világ, hogy a háború béke, az erőszak és a többi. Ugye ők hát valami nagyon hasonlót csinálnak, most zárója bezárva. Szóval, hogy... És akkor a másik, amit itt tett a külpolitikai utazásai során, az az, hogy valóban, és tényleg ez sikerednek számított, hogy össze tudta hozni ezt a szélső jobboldali frakciót, magyarul az Európai Uniónak egyik legerősebb, mondjuk a parlament egyik legerősebb frakciója volt, lett Orbán Viktornak a frakciója. Ez szerintem ez egy teljesítmény, szóval ez kétségtelen az, hogy neki mennyi beleszólása lesz a jövőben, ebben a ciklusban az uniónak a működésében, szerintem nem olyan nagy, de nem ezt gondolta. Az, hogy az olaszok ebben még mindig ilyen, nem tudom, hogy hol állnak, inkább azt, hogy nem Orbán Viktorral vannak, szerintem ez egy fontos, ilyen, hogy mondjam, ez nem a győzelem felem menő út, de mégiscsak ez egy tény, hogy ezt létre tudta hozni Orbán Viktor. Bocs.
Igen.
Ja, ez volt a külpolitikai utazás, mind a misszió, mindez az európai parlamenti kérdéskör, de Magyarországon belül a belpolitikával való foglalkozás ebben a nyáron, kicsit úgy éreztem magamat, vagy kicsit úgy érzem magamat, hogy Magyar Pétert leszámítva mindenki szabadságra ment. És Orbán Viktor ugye egy ilyen furcsa szabadságra ment, szóval közben tevékenykedik, meg közben ugye azt sugallják, hogy lényegében most már ilyen interkontinentális, hogy igazából univerzális bölcsként működik. Tehát egyrészt ugye tudományosan tényleg már egy ilyen, hát így a 20-as évek, előző 20-as évek német filozófusainak beszélgetései a nyugat hanyatlásra és az új világrendről ilyen kozmikus képekben elmesélve. Ez egyik része, a másik pedig az, amikor ilyen interkontinentális bölcsként lényegében ő határozza meg, hogy ki és ki lehet, és ki nem lesz, vagy ki nem lehet mondjuk amerikai elnök, hogy ez milyen, a szuverenitásvédelemnek milyen szintje az ő amerikai részéről, azért megint egy más kérdés, de ugye én nem vagyok se magyar, se amerikai szuverenitásvédelmi szakértő, de az látszik, hogy például ezekben a külpolitikai kérdésekben nagyon mélyen belemászott Orbán Viktor, és ugye itt már sokszor beszéltünk erről, és bocsánat, ez kicsit így elmegyek ebben, ez volt, ez a kudarca oka, hogy én azt gondolom, hogy a 22-es negyedik kétharmad után ő azt érezte belül, hogy ő mint politikus itt már Magyarországon nem tud már mit csinálni, mert mindent megnyert, minden megvan, megyek akkor ki az interkontinentális bölcsességbe, és hagyom itt a többieket, majd csinálják a dolgokat, az utánpótlásomat, ugye Novák Katalin, Gulyás Gergelyt, Varga Juditot, és ugye ők okozták ez az egész helyzetet. Na, és akkor, tehát a belpolitikai téren ő igazából nem vett részt, mondom, hogy ezek nyaralásokat látszik, hogy ő vidáman nyaral, meg a honvédségi csapatszállító repül Horvátországból ide-oda-amoda, de a Fidesz mint olyan, hát nem nagyon látszik, hogy mint politikusok, uh-huh. Mindenki inkább töltődik. Egy dolog látszik, amit ugye még mondtál, hogy az a fajta bevált, most így mondom, ironikusan a recept, hogyha valami baj van, politikai baj van, akkor elkezdődik a igazságszolgáltatásnak és az aktivizálódása. Ugye ez most megtörtént, hiszen ezen a héten ugye egy korábbi MSZP, most már DK-s polgármestert, ugye Óbuda polgármesterét vették, vagy előzetesbet helyezték, azt hiszem ma fognak róla talán dönteni, és elkezdett az a fajta ilyen lebegtetés, hogy ez valami komolyabb, és valószínűleg biztos van mögötte valami, komolyabb baloldali maffiának kerületeket behálózó ügynek a felderítése, ugye ez az egyik, ugye a másik, amit mondtam, a szuverenitásvédelem, és a harmadik pedig ugye ez a pénzosztogatás, pedig ugye az, hogy már mondta tudványosan is, hogy meg fogja duplázni a családi adókedvezményt jövőre, illetve, amit most szintén bejelentettek, hogy 100.000 forintra emelik a határon túliak iskolakezdési támogatását. Na, és akkor ez, szerintem körülbelül ez történt a Fidesz-szel, de az látszik, hogy még nem találták meg azt a hangot, amivel lehetne valamilyen módon ellensúlyozni ezt a szerintem momentumot, amivel van Magyar Péter, de abban biztos vagyok, hogy megállás nélkül keresik azt, hogy mivel lehet majd szeptembertől ráfordulni erre a nagyon furcsa időszakra, mert én azt gondolom, hogy a 26-os kampány most 24 szeptemberében kezdődik, legalább egy évvel korábban, mint szoktuk.
Na és akkor nézzük meg, hogy mit végzett el Magyar Péter. Ugye a választás után leginkább Magyar Péterre mondta minden elemző, és a többi politikus is egyébként, hogy sok feladata lesz, hiszen pártot kell építeni, hiszen struktúrát kell építeni, hiszen ki kell találni egyébként magát, a Tisza pártot, ki kell találni a víziót, ki kell találni egyáltalán, hogy mi is az, ami egyelőre egy még mindig, bár minthogyha ez kicsit változna, de egy egyszemélyes brand. Ebből mit végzett el Magyar Péter?
Hát szerintem mindig egy személyes brand, hogy akkor a végére ugorjak. Tehát az, hogy még nincsen olyan falsúlyos politikus Magyar Péter mellett, aki tényleg azt mondja, hogy emeli a pártot, vagy viszi, vagy húzza, szerintem ez egy probléma, de ugye ez egy, hát mikor alakult a Tisza párt, egy pár hónapja. Ugye van egy ilyen mondás, ami szerintem igaz, hogy néha évtizedek alatt nem történik semmi, néha hónapok alatt történnek évtizedek, és most ebben élünk, szóval az elmúlt 5-6-7 hónap ezért eléggé turbulens volt, és ez Magyar Péter számára is nagyon turbulens volt, hogy egy ugye a Fidesz rendszerből valahol a C sorból jövő valakiből hirtelen az egész ellenzék vezetője, meghatározó személye, és az emberé válható valaki lett, aki kihívója lehet Orbán Viktornak 26-ba. És végigmenjek, amiket kérdeztél. Tehát én azt, hogy a pártépítés hogyan zajlik, nem tudom. Hát amennyik a nyilvánosságban vannak, azt látszik, hogy valami fajta struktúrát próbálnak a Tisza pártnak adni, hogy ez mennyire sikeres, mennyire nem. Ez szerintem az a jövő zenéje. Az, hogy majd mondtam, Magyar Péter nem ment nyaralni, az azért érdekes dolog, mert amit én a politikát figyelem, mondjuk sajnos már jó régen, vagy a korom az miatt, ilyet nem láttam még, hogy ellenzéki politikus nem ment volna elnyaralni, és ne a Kodazűről, vagy valami alpesi helyről posztolna magáról, hogy milyen jól érzi magát, holott, hogy mondom még egyszer zárójel, a magyar lakosságnak a nagy része sehova nem megy elnyaralni, zárójel bezárva. Tehát Magyar Péter szerintem ezt végig dolgozta. Hogy milyen eredménnyel, az látszik, hogy a social médiában továbbra is ő egy személyes király, de ugye láttunk már ilyet, hogy valaki a social médiában kell, és máshol meg nem.
Többször is láttuk.
Jakab Péter, Mesterházi Attila, így van, tehát láttunk mások, ilyet van a Gábor. De azért látszik, hogy azért más számokat produkál ő, mint akikről beszéltünk. Hogy voltak-e hibák? Igen, volt hiba. Ugye, amikor véget ért a választás, akkor ugye ebben az elképesztő felhatalmazáson, ami szerintem magasra gondolt, hogy megkap, az elképesztő felelősséggel, meg reménnyel, amit fel lett ruházva, szerintem ott volt egy bicsaklás nála, amikor ugye elment ez az ominózus ötkertes este, hogy mi történt, mi nem történt, azt nem tudom, de minden esetre az nem tett neki jót, az szerintem az első olyan vágás, seb, amit szerintem most már kinőtt, most már túlhalt a korlátot, de akkor látszott, hogy valami ott nincsen rendben. Azóta szerintem így belekapkod, vagy belekap témákba a Magyar Péter, és valami működik, valami nem működik. De például, ami most zajlik, ez az egészségügyi kérdése, és amit mondtam az elején, hogy ez miért üthet most nagyobbat, ez egy valami. Ez egy kampány, amit nagyon régóta nem láttunk. Persze, erre fogod kérdezni, hogy hát millió ember elmondta ezt, hogy az egészségügy romokba
helve. Bocsánat, nem csak millió ember, tehát én emlékszem, hogy nagyjából ugyanezt, hogy hőmérőznek politikusok, évekkel ezelőtt, szerintem a Momentum, szerintem a DK, szóval, hogy voltak erre Komáromi Zoltán, szóval, hogy voltak erre próbálkozások, okay. Ami az ATV stúdiójában maradt. Miért maradt az ATV stúdiójában, vagy egy buborékban ugyanaz, ami most tényleg országos politikai téma lehet úgy, hogy kénytelen a kormány is reagálni, míg sok esetben ezeket reakció nélkül hagyta a múltban.
Egyrészt az, amit mondtam az elején azért, hogy van egy nagyon rossz gazdasági helyzet, van egy rossz hangod az országban, és ilyenkor ezek az amúgy meglévő problémák nagyobbak meg tudom mutatni. Egy. Kettő, és akkor itt van a politikának a csodálatossága, ezt Magyar Péter csinálja. Ő benne az emberek hisznek. Ő benne reménykednek. És ami az ő fő erénye, az az, hogy az emberek elhiszik neki, hogy neki megy Orbán Viktornak, ez egy nagyon érdekes dolog, szóval ez a kognitív diszonancia, hiszen, hogy ő onnan jött, akkor annyira merész, hogy onnan kilépett, hogy akkor arra olyan merész is tud lenni, hogy majd Orbán Viktort kihívja. És ez eddig egyedül, és akkor most akkor mondom még egyszer, egyedül Gyurcsány Ferencnek hitték el körülbelül 20 évvel ezelőtt, azóta már nem, de addig elhitték, hogy ő képes erre a bravúra, hogy ő nem fél Orbán Viktortól. És az, hogy ő elmegy, és hogy Tiszapólóba járkál egy ilyen hőmérővel, annak van, igenis van komoly politikai hatása, vagy lehet, mert az látszik, hogy végre azzal foglalkozik valaki úgy, ahogy kell, amiről itt már, nem tudom, meddig napestig beszéltünk, hogy van az a három téma, amiben az Orbán Kormányt meg lehet verni, az egyik az ez. Semmi más nem csinál, mint az, ami egyébként teljesen nyilvánvaló volt, tiszta erőből tolja. És szerintem ez itt a különbség, hogy valakiről elhiszik-e, hogy all-in-ben van, elhiszik-e, hogy komolyan gondolja, elhiszik-e róla, hogy érdekli, és ez, ha erre minden az, hogy igen, akkor bármit is csinál, bármilyen egyszerű módon csinál, annak van, vagy lehet ereje. És szerintem ez az óriási különbség, nem az történt, és ugye még mindenki csak emészgeti, meg rágcsálja, meg próbálja lenyelni, mi történt az EP választás óta, egyszerűen az történt, hogy a magyar ellenzék, ami addig volt, az lényegében megszűnt, most van valami új. És akkor majd tennék még egyszer egy zárójelet. Nem azt jelenti, hogy a magyar baloldali szavazópolgár megszűnt, nem. Azt jelenti, hogy az őket képviselni próbáló emberekből nem kérnek. Nem azt jelenti, hogy azok a pártok, akik próbáltak valamit csinálni, azok most, hogy mondjam, újra vagy visszajöhetnek a játékba. A nagy részük végre, most már elég sok idő után ténylegesen kiderült az, hogy nem kérnek belőle a választók. Tehát az, hogy a Párbeszéd nevezető ilyen, tényleg ilyen metafizikai létező, mert nem tudom politológiai alapon, csak filozófiai alapon tudok róla beszélni, hiszen nem létezik, és nem tudom, hányadik éve van velünk, végre van róla egy pecsét, hogy tényleg nem létezik. Az, hogy az MSZP, ami korábban óriási párt volt, és most tényleg hosszú haláltusát halt, azért is különben, mert rengeteg ember volt benne, egyébként jóra való emberek, azért most kiderült, hogy ők se léteznek, abban a szempontból kicsit léteznek, hogy rengeteg emberük van benne például egy csomó önkormányzatban, de egyébként, mint támogatottsággal nem rendelkezik. Az, hogy a Momentum nevezető párt, aminek lett volna nagy lehetősége, hogy egy komoly pártá váljon, szintén nem létezik. Talán neki van a legnagyobb esélye az, hogy talán, hogyha lenne benne politikai elszántság és bátorság és valami újra való vágy, akkor abból talán lehetne még talán visszajönni, aztán talán nem teljesen halt meg. Ott van a Jobbik nevezetű párt, aki szintén nem létezik, most nem tudom, hogy még meddig soroljam. És ott van a DK, ami szerintem azért érdekes, mert a DK ugye azzal a politikai stratégiával vágott bele egyébként 21-től kezdve a magyar politikába, és ez nagyon fontos, 21-től kezdve, hogy több lépcsőn keresztül, vagy több lépcsőn által lesz a legnagyobb ellenzéki párt. És azt mondom, hogy 21, mert a 22-es előválasztás se úgy sikerült már, mindegyik köztük szerették volna, és ezért mindent megtettek, hogy az a fajta, az a formáció, ugye nem volt nehéz mindent megtenni, mert ugye Márki-Zay Péter borzasztóan rossz kampányt csinált, de a DK mindenhol megpróbált alávágni, rúgdosta, felszín alatt, felszín fölött fékezte a kampányt, és akkor 22 után, a kétharmad után, a harmadik kétharmad után, vagy most a negyedik kétharmad után ők azt gondolják, hogy most akkor ők most csak pártként kell, hogy működjenek, őknek kell lenni a legkeményebbeknek, kell adniuk valamit, amire az emberek vágynak, és akkor majd jön majd az eredmény. És az történt, hogy nem ez történt, hanem hogy Magyar Péter ezt az egész ügyet abba a helybe kormányozta vissza, ahol mindig is volt, hogy a magyar ellenzéki választó nem kér ebből. Vagy kell, aki kér belőle, az 5-7%.
Na, de ha már, akkor most itt tartunk, és mondtad a szabadságolást, tehát hogyha valaki még nem ment szabadságra jó ideig, az Gyurcsány Ferenc, aki hát végig rócsózta igen izgalmas interjúkkal a nyáron a médiát, és hát ő gyakorlatilag belőtte magát oda, hogy oké, lehet, hogy az 5-7%, de ő akkor az 5-7%-nak fog politizálni. És úgy tűnik, hogy azért Gyurcsány Ferenc az összes többi ellenzéki szereplővel, akiről tényleg nem nagyon tudjuk, hogy mit csinált a nyár folyamán,
maradt.
Ő továbbra is dolgozik. Mire elég ez a munka? Lehet-e egyébként ebben a jogi és politikai struktúrában, amit a Fidesz 10 év alatt felépített, egy harmadik, most már ők a harmadik erő, és nem pedig Magyar Péter?
Jó, szóval, hogy az, hogy Gyurcsány Ferenc egy tehetséges politikus, ezt soha senki nem kérdőjelezte meg. Az, hogy ő ugyanaz olyan politikai animal vagy állat, mint amilyen Orbán Viktor, ezt szerintem soha senki nem kérdőjelezte meg. Az, hogy ő képes átlátni helyzeteket, és akár előre gondolni, szerintem ezt se kérdőjelezte meg soha senki. De még egy dolgot nem kérdezte meg soha senki, hogy az elmúlt 14 év, sőt, inkább azt mondom, hogy ez is történelem, az elmúlt 22 év Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc harcáról szól, amiből kétszer nyert Gyurcsány Ferenc, és az a legutolsó 2006-ban volt. Azóta nem. És az Orbán rendszernek az alapköve, hogy legyen Gyurcsány Ferenc, és ő tevékenyen rócsózzon, és mindenképpen látszódjon, és lehessen rámutogatni, ha akár tetszik, akár nem, ez a tény. És amit Gyurcsány Ferenc csinált 24 júniusa óta, az szerintem kicsit nem az, amiről beszéltem, hanem inkább egy elképesztő düh és pánik reakció, hogy akkor, amit megint építgettek nem tudom hány éve, azt a fajta szektárs gondolkodás, hogy mégiscsak szükség van DK-ra, Gyurcsány Ferencre és Dobrev Klárára, és ugye hát egyértelműen megmondták, hogy nem, ezt ő nem tudja elfogadni, és ezért egy ilyen egészen különleges, hát egy ilyen, hát hogy mondjam, inkább pszichodrámára emlékeztető ilyen interjúsozatot nyomott le, aminek a legszebb példája a tényleg az Indexben Rónai Egonnal lévő. Tehát abban minden benne volt, hát hogy a Fidesz egyik zászlóshalójában annak a Rónai Egonnak, akivel korábban Magyar Péter összevesz. Tehát az egész egy csodálatos ilyen szimbólumrendszer volt, ahol éppen üvöltött, és azt mondta, hogy aki gyurcsányozik, az zsidózik, tehát ez kb. Ugyanazt jelenti, és aki az ő létezését, a magyar politikával való hasznosságát megkérdezi, az lényegében nem tudom, tehát minden volt. És ugye az a rossz hírem, vagy nem tudom, jó hírem, a DK-soknak jó hírem, egyébként szerintem az ország szempontjából rossz hír, ugye a Fidesz ezt pontosan tudja. Tehát ők meg fognak tenni mindent azért, hogy Gyurcsány Ferenc és a pártja ne tűnjön el. Ha ez az kell, hogy 24 órán keresztül menjenek a Kesma újságokba, és mindig valahogy be legyen rakva a neve, akkor az kell. Ha az kell, hogy mondjuk egy ilyen politikai, vagy politikai alapú, vagy politikai színezettel rendelkező ügyben exponálják, mint a Kis László féle, akkor az kell. Ha ez az kell, hogy ugye amúgy is terítéken van, és kötelező is választási rendszer reformja, vagy átalakítás, ha az kell, hogy levigyék 5-3%-ra, vagy 1%-ra a küszöböt, akkor az fog történni, mert egyszerűen nekik egyrészt ebben nőttek fel, ebben nőtt fel Orbán Viktor is, vagy Gyurcsány Ferenc az ellensége, kettő pedig hát látszik, hogy szükség van rá. És pedig nincs. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak olyan ilyen axiómák, vagy nem is axiómák, inkább, hogy mondjam, sok ember által axiómának kezelt kérdések, hogy kikre van szükség, és mire van szükség a kormányváltáshoz. Gyurcsány Ferencre sose volt szükség a kormányváltáshoz, mindig is azt lehetett látni, hogy az ő szavazóinak a nagy része, akik nem a legszorosabb fanklubja, jobb hiány van ott, mert nem kapott jobb ajánlatot. Ha van jobb ajánlat, akkor oda át fognak menni. Ahogy most át is mentek. Van egy része, 5% az esetnek, aki tényleg azt gondolja, hogy a Gyurcsányi kormányzás az tényleg fantasztikus volt, és annál jobban nem volt az országnak, hát annak kétharmad lett a vége. Na most a másik ilyen is, erről szeretnék egy kicsit beszélni, ez a, ugye mi történt, ez a főváros kérdésköre. Szóval a fővárosi eredmény szerintem szintén az, amit a magyar ellenzéknek, az ellenzéki gondolkodóknak, és meg akik ebben a, hogy mondjam, 26-ra készülnek, át kellene gondolni, mi történt ott. Tehát az történt, hogy Budapest igazából mindig is egy baloldali, vagy balliberális, vagy nem fideszes város volt. Azért tudott 2010-ben Tarlós István nyerni, egyébként akkor még párton kívüliként, de nyilvánvaló fideszesként, mert 2006 és 2010 között Budapesten elszabadult a pokol. Az MSZP és az SZDSZ, Hagyó Miklós, Mesterházi Ernő, Demszky Gábor olyan mennyiségű ügyet tudtak előállítani, amitől az egyébként balliberális érzelmű és Demszky Gábort ötször megválasztó szavazópolgárok azt mondták, hogy na most már ebből elég. És ezért egyrészt először régen volt 2010 tavaszán elvesztették az országgyűlési választást, és egyébként emiatt lett kétharmad, és utána pedig a budapesti választások miatt, vagy a budapesti egyéniközletek miatt, és utána pedig októberben meg elvesztették a fővárost, azért, mert elég volt ebből a korszakból. De a többség mindig is ellenzéki érzelmi volt Budapesten. Aztán azért tudott nyerni Tarlós István még egyszer, mert nem sikerült megállapodni a jelöltbe, illetve szegény most már, nem, rosszat nem mondjuk róla, mert most már elhunyt falus főorvos úr, ugye leöntötte magát jéghideg vízzel, és visszalépett, és utána meg Boklos Lajos. Szóval ez már történelem. De Karácsony Gergelynek, és itt van az első, amikor fogom dicsérni, sikerült azt elérnie 19-ben, hogy na végre rájöttek arra az emberek, hogyha egy jelölt van valaki szembe, akkor meg fogják venni, hiszen a matek megvan. És így lett Karácsony Gergely 19-ben főpolgármester, akkor indult még Puzsér Robert, de róla most mindegy, mert ő nem érte igazából szignifikáns eredményt, de ő lett a vezetője ennek a városnak. Felkenve, megkapva a támogatást, és lényegében mindenki azt gondolta, hogy akkor Karácsony Gergelyen keresztül vezet az út majd valahova. És ahelyett, hogy Karácsony Gergely ezt a politikai egységet megszervezte volna, bemutatta volna, hogy hogyan kell Budapesten jól kormányozni, jól építeni, jól kitalálni, valami újat csinálni Tarlós Istvánnal szembe, ehelyett egy ilyen, hát, mondjuk langyos kormányzás csinált, és ugye jött a Covid, meg elvonások, tehát mindig volt valami, de a lényeg az, hogy Budapestnek a budapestieknek a Budapest hangulata, hát nem sokat javult az 5 év alatt, amíg ő volt a főpolgármester.
De ugye ő erre ezt mondja, hogy a mostani eredmények azok viszont igazából inkább őt igazolják, hisz mégiscsak megnyerte a választást. Amiért nem nyerte volna meg, vagy amiért nagyon közeli volt, az fideszes mahináció, jogállamisági kérdés,
ez nem igaz.
Gyanús ügyek, és a többi, és a többi. Karácsony Gergely azt mondja, hogy azért volt ez a szoros eredmény, mert nem. A Fidesz szövetkezett Vitézi Dáviddal.
Ez nem igaz. Tehát ez nagyon jól hangzik, de ez nem igaz. Elmondom két dolgot, hogy miért nem igaz. Az egyik az az, hogy az alatta lévő kerületi vezetőknek a nagy többségét, Vénasszány Mártát leszámítva, illetve Horváth Csabát leszámítva, de őt az ellenzéken belüli váltás lett, magasabb százalékkal és magasabb eredménnyel választották újra, mint ahogy 19-ben nyertek. Ez egyik. A második pedig egyszerű matematika, hogyha az ember összeadja, és ezt megtettem, összeadja a fővárosi listán ellenzékre szavazókat, és most kihagytam belőle a kispártokat, és nyilván a Fideszt is, beleszámítottam a Tisza pártot, akkor összesen a fővárosban...
Ez a Tisza, a Kutyák és...
Momentum. A DK, MSZP, P közös lista, tehát ez a listának összesen szavaztak 530.719-en. Ennyi ember ment el, ennyi ellenzéki választó ment el aktívan választani, és szavazott ellenzéki pártokra. Karácsony Gergelyre pedig szavaztak 371.538-an. Ennyi szavaztak rá. A különbség a kettő között a 159.181 szavazat, ami körülbelül 30%-nyi ellenzéki szavazó nem szavazott Karácsony Gergelyre. Magyarul, akik szavaztak egyébként, büszkén elmentek, behúzták a listán az ellenzéki pártokra, abból ennyien nem szavaztak Karácsony Gergelyre. Azt, hogy 213-mal verte meg Vitézi Dávidot, az ilyen szempontból mindegy. Ez a 152 ezer az a lényeg, akik azt mondták, hogy ellenzéki vagyok, ellenzékre szavazok, de nem szavazok Karácsony Gergelyre, mert valamit rosszul csinál. És az egész eredmény, ami a fővárosban létrejött, egyrészt az újraszámlálások, és ezek, mondom, ez a 200 különbség, illetve a patthelyzet a fővárosi közgyűlésben, ez igazából Karácsony Gergelynek szól. És a legnagyobb hiba, amit elkövethet a Tisza párt, vagy Magyar Péter, az az, hogy azt gondolja, hogy ezt kell neki orvosolnia. Mert a kormányváltás szempontjából Budapest megvan. Megvan. Az ellenzéki szavazók itt vannak. 22-ben 18-ból 17-et nyert meg az ellenzék. És nem lesz ennyi körzet már, mert egyet ugye el kell majd belőle venni. És azt, tehát abban belemenni, abba az újabb kérdéskörbe, hogy Karácsony Gergely személyes politikai sorsának a megmentése miatt van ez az egész szituáció, hogyha ebbe belemegy Magyar Péter, akkor minden perc, amit azzal fog eltölteni, hogy a budapesti katyfaszt megoldja, az attól vesz el, hogy abban a többi körzetben, ahol nincs még meg, a munkát elvégezze.
De látod ennek bármilyen veszélyét? Tehát ugye leült Karácsony Gergely és Magyar Péter tárgyalni, sokat nem tudunk róla, de Magyar Péter az ATV stúdiójában azt elmondta, hogy csak és kizárólag ügyek mentén lesz szavazás. Úgy tűnt nekem, hogy a költségvetés is például egy olyan, ami nevezhető ügyek mentének, de hogy nem megy bele pont ebbe, amit mondasz.
Hát legyen így, de ugye én már sok mindent láttam, és általában van az a fajta CD, vagy nem tudom, MP3, vagy nem tudom, nevezzük bármilyen hang, amikor én lenyomnak általában Karácsony Gergelyék, hogy hát Budapest sorsa az az egész ellenzéknek a sorsa, ha itt nem tud megállapodni, akkor lényegében apokalipszis és véget ér minden, és hogy még mindig jobb ez a fajta összetákolt koalíció, mint az az összetákolt koalíció, és mondom, minden egyes perc, amit ezzel eltöltenek, az a többi dologtól viszi el az időt. Egy, kettő, a Fidesz meg pontosan ezt szeretné. Uh-huh. Ő azt szeretné, hogy akkor na tessék, akkor menjetek bele ebbe a bugyorba, jöjjön akkor bele a Karácsony Gergely féle túlélés egyik záloga az, hogy legyen akkor olimpia, vagy ne legyen olimpia. A Gyurcsány Ferenc ugye itt mutassa meg, hogy mennyire ügyes ebbe a kavarásba, és a Magyar Péter pedig kerüljön bele ebbe a lecsóba, elnézést, váltottam, hogy mit kellettem mondani elsőlegesen, és ebben kezdjen el valamit kezdeni, úgyis meg fog benne fulladni, hiszen akik benne vannak, ezer éve ebbe a
mocsárba.
Így van, mocsárba vannak. És akkor még egyszer egy másik ilyen fura ellenzék, ilyen mitosz. Ugye Budapesten 18 körzet van, mondom még egyszer, egyet valószínűleg el fog venni jogosan, vagy el fognak szervezni, mert egyrészt a lakosság számában több jár Pest megyének, uh-huh. De tegyük fel, hogy van 17 körzet. Ez a 17 körzetben egy kezem meg tudom számálni azt, aki az egyéni körzetnek a valódi képviselője, aki tényleg tett a kerületé, és aki jobb eredményt ér el, ugye itt szoktuk a politikában mérni, a listás szavazatoknál tud hozzáadni az eredményhez. Egy kezemet tudom számolni. A többi, hogyha bárki más indulna, aki az ellenzéki összefogásnak van, akkor azt fogja megnyerni, hogy ez a toll akkor is, mert a budapesti ellenzéki választó kormányváltást szeretne. Ez a helyzet. És ezekkel törődni, ebbe belemenve, ebbe a mocsárba, mondom, megfürödve, azt minden perc ettől veszel. És egyszerűen az van, hogy az ellenzéki választók felfűtve, ellenzéki, hogy mondjam, teljes vértezetben se kérnek Karácsony Gergőből. Egy nagy része, nagy részük. Ami tetszik, nem tetszik, ez a helyzet, ez a számokban, ez van beírva. És most én azt gondolom, hogy ez erről fog szólni a következő egy évünk a politikában, hogy akkor hogyan van a fővárosi többségnek ilyen-olyan uh-huh. száma, az a Fidesznek a tökéletes forgatókönyve.
Van-e olyan munka, amit októberig Karácsony Gergelynek mondjuk a nyár folyamán el kellett volna végezni. Tehát ha már végigmentünk azon, hogy a nyáron kinek milyen feladata volt és mit kellett volna végeznie. Én azt gondoltam a nyár elején, amikor hosszasan ment az újraszámolás, a szabadságharc, a jogállamiság kérdése, hogy a nyár az nagyjából erről fog szólni. De ez aztán úgy tűnik, hogy az Alkotmánybíróság döntése után ez teljesen abba is maradt.
Hát én azt láttam, hogy Karácsony Gergely szabadságon van, és ilyen TikTok videókban szokott népéhez szólni, meg itt biciklizik, meg ott biciklizik, amit, hogy mondjam...
De kellett volna mást tennie a nyáron?
Hát, hogy mondjam, hogyha úgy nézzük, ugye én mindent így nézek, és ezért elnézés, hogy a 26-ban van egy választás, amit esetleg most meg lehet nyerni, akkor nyilván az embernek kell pihenni, és szerintem az is fontos lett volna, hogy Magyar Péter is pihenjen, mert egy óriási maraton vár rá, de mondjuk 2 hét alatt szerintem ki lehet az embernek magát pihennie. Ez egyik. És az, hogy kiben mennyit, hogy kiben látnak erőt, meg hogy ki az, aki kiben hisznek az emberek, az nagyban az is működik, hogy mennyire látják, hogy mennyire tud ilyenkor például aktivizálódni. Ez egyik. A másik, hogy a választók elmondták a véleményüket erről az egészről, ami itt az elmúlt 5 évben zajlott. És az az érdekes, hogy egyébként, mondom, nagyon okosan elmondták, hogy a kerületi polgármestereikkel, a Vénasszony Mártát leszámítva, elégedettek, jó irányulnak a dolgok. Akik ugyanolyan szinten voltak a COVID által is, a kormányzati megszólítások által is, meg a nem tudom, jogállamisági kérdésekkel is revolverezve, de mégis tudtak csomó helyen előre menni. És akkor persze jön az, hogy nyilván más a két rendszer, ugye a kétszintű fővárosi helyzet, oké, de ettől még a választók véleményt mondtak. És én nagyon-nagyon óvnék mindenkit attól, aki azt gondolja, és én azt gondolom, hogy lehet kormányt váltani 26-ban, soha nem voltunk ilyen közel. Egyszerűen a külső-belső kérdések miatt nem voltunk ilyen közel, hogyha lenne alternatíva, ami most még nincs, most csak egy ilyen pislogó remény van, ha ez egy valódi fény, akkor van esély. Na most annak az esélynek az egyik rombolása az, hogyha elkezdünk magunkkal foglalkozni, mi történik Budapesten.
Ruf Bálint, köszönöm szépen, ez volt az elemző, Ruf Bálinta és Benyó Ritával, viszontlátásra.